Köszöntöm kedves nézőinket, hallgatóinkat, olvasóinkat, a Klasszis Média Alapcsoport adását látják, és vendégem Pillár Zsolt, az Equilor Alapkezelő ZRT elnök vezérigazgatója. Szerbusz Zsolt, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen a meghívást.
Ti tavaly egy új szolgáltatásba vágtátok a fejszéteket, ez a Wells Office néven, ami idehaza egyedülálló szolgáltatás. Legalább 400 millió forintos megtakarítással rendelkezőknek nyújtjátok ezt a szolgáltatást. Ugye most már azért eltelt egy év, több mint egy év. Mik az eddigi tapasztalatok, hogyan fogadta a piac az ügyfelekezet az újszerű szolgáltatást?
Alapvetően, hogyha mi történetünket nézzük, akkor ugye az előző nagyjából 10-15 évben mi intézményi nagy befektetőkkel dolgoztunk együtt, és ennek a munkának a során egyre több kompetenciát szereztünk nem csak az értékpapír befektetések területén, hanem ingatlan befektetések és magántőke alap befektetések területén is. És azt láttuk, hogy ahogy a befektetői társadalom edukálódik, úgy egyre inkább akár magánszemélyeknél is megjelenik az az igény, hogy ne csak tőzsdei befektetések, szimplán tőzsdei befektetésekről, vagy kötvényvérészvény befektetésekről beszéljünk, hanem ennél egy szélesebb körről is, és ebben is tudjunk nekik megfelelő alternatívákat biztosítani. Úgyhogy egyrésztről ez volt az az ok, amiért ezt a tevékenységet elindítottunk. Másrésztről meg az a metodika, ahogy mi gondolkozunk alapkezelők, az alapvetően más befektetési lehetőségeket is teremthet a befektetőknek, mint egy egyszerű befektetési tanácsadási szolgáltatás keretében elérhető instrumentumok.
És akkor az érdeklődés az folyamatosan nő, tehát ha még ügyfélszámokat nem is kell feltétlenül mondani, vagy akarsz mondani esetleg, de hogy mennyire tetten érhető az, hogy már azért egy év alatt egyre tudatosabban kezd átmenni az ügyfelek körébe, hogy van ilyen szolgáltatás?
Mi azt látjuk, hogy ha még ez egy nem is egy tudatosan, nem egy széles körben meghirdetett tevékenység. Mi azt látjuk, hogy akikkel beszélgetünk ennek a szolgáltatásnak a jelenéről és a jövőjéről és a lehetőségeiről, ami alapvetően ugye egy vagyonkezelést, egy befektetési tanácsadást és egy kényelmi konciér szolgáltatást foglal magában. Azt látjuk, hogy hónapról hónapra nagyjából ilyen fél egy milliárd forint új tőkebeáramlás van ebbe az üzletágba. Itt azért fontos azt elmondani, hogy a vagyonkezelési szemlélet ugye abban különbözik a befektetési tanácsadástól, hogy a vagyonkezelési szemléletben a reakcióképesség az sokkal nagyobb, és alapvetően egy portfóliókezelő csapat hozza meg a döntéseket, nem az ügyfélre van bízva az, hogy ő milyen befektetéseket szeretne, nem a megbízás kiadása nem az ő feladata, hanem egy keretrendszert határoz meg számunkra arra vonatkozóan, hogy mibe szerette befektetni, ez teljesen egyénre szabott, és ebből a keretrendszerben az alapkezelő dönt a befektetésekről. Nyilván csak egy egyszerű példát nézzük, hogyha válsághelyzetek vannak a világban, vagy akár egy jó befektetési lehetőség, hogyha valaki egy privát bankárnál bankol, akkor gyakorlatilag fizikailag lehetetlen, hogy egy olyan bankár, aki 100-150 ügyfelet kezel, egyszer ugye azt a lehetőséget ugyanabban az időpontban biztosítsa ezeknek az ügyfeleknek. Szemben egy vagyonkezelési, portfóliókezelési modellel, ahol gyakorlatilag, hogyha van egy jó ötlet, egy jó stratégia, akkor ez portfólió szinten minden egyes ügyfélnek szinte egyszerre megvalósítható. Ezért a reakcióképesség és a hatékonyság a mi véleményünk szerint sokkal jobb.
Ugye most már áttértél és említetted a private bankinghez képest, hogy miben tér el a Wells Office, itt a beugróban is eltértál, hogy mennyi az a minimális összeg, amivel foglalkozik. Ugye említettem, hogy legalább 400 millió forint, és ez ugye magasabb, mint a private bankingnél a beszállási küszöb.
Igen, mi azt gondoljuk, hogy abból adódóan, hogy milyen széleskörű az a befektetési paletta, amiben mi gondolkozunk, azért az megköveteli azt is, hogy legyen egy minimum, legalább egy ilyen minimum tőkéje az ügyfélek, vagy azt mondjuk, hogy inkább egy év alatt legalább ezt az összeget érje el, mert ugye például kötvényportfóliókat építünk az ügyfélnek, ahol olyan kötvényeket is vásárolunk, amelyeket mondjuk nem széles körben elérhető mondjuk egy lakossági ügyfélkörnek, hanem mondjuk banki kötvények, vagy más vállalati kötvények. Ott egyszerűen megvalhatározó, hogy mekkora az a minimum névérték, amit egy-egy kötvény képvisel, és hogyha ez mondjuk 20-30 millió forint, akkor nyilván a diversifikáció szempontok figyelembevételével egy legalább ekkora portfóliót érdemes ilyen típusú termékekbe építeni.
És azt lehet mondani, hogy mondjuk a Wealth Office-szal magasabb hozam érhető el a private bankinghez képest. Mit jelent ez egyáltalán ez az eredményes sikerdíj orientált vagyonkezelési metódus?
Hát alapvetően ugye abból indultunk ki, hogy azért mindenkinek saját maga felé hajlik a keze, vagy a gondolatai, értve azon, hogy alapvetően a szolgáltatók elsősorban a saját befektetési termékeiket ajánlják az ügyfeleknek. Ezt egy módon lehet nagyon egyszerűen csökkenteni vagy korlátozni, hogyha egy érdekeltség van, az pedig a hozamhoz kötődik. Ezt az alapelvet képviseljük mi is, tehát az a célunk, hogy minél magasabb hozamot érjünk el, és alapvetően sikerdíjorientáltak vagyunk, hogyha elérünk egy bizonyos hozamot, akkor annak egy bizonyos része az alapkezelőnek a díja. Ebből következően nem az a célunk, hogy magas költséggel rendelkező saját termékeket választunk a portfólióba. Természetesen nincsen, azt sem mondanám, hogy a saját termékeink nincsenek, nem részei ezeknek a portfólióknak, hiszen mi is látunk abban alapvetően értéket, hogy például egy-egy részvény befektetést ne részvényenként, hanem egy részvénycsomagként egy alapon keresztül tegyünk be egy ügyfélnek a portfóliójába, de ugyanúgy a konkurencia termékét is szívesen vásároljuk, akkor, hogyha egy előzetes elemzésen, szűrésen olyan eredményt hoz, ami lehetővé teszi és indokolt egy portfólió beemelésére. Tehát ilyen módon ez a függetlenség, azt gondoljuk, hogy a sikerdíjorientáltságon keresztül sokkal jobban biztosítható az ügyfelek felé, és ezt érzik alapvetően ebbe a szegmensbe tartozó ügyfeleink is.
És milyenek lettek a hozamok? Tehát amióta elindultatok, mennyire vagy elégedett a elért hozamokkal, illetve ami nagyon lényeges, az ügyfelek mennyire elégedettek ezekkel a hozamokkal?
Ugye ezek a beszélgetések éppen most majd az év vége felé fognak elindulni. Ugye azért az látszik, hogy a múlt év, vagy ez az év, ez valójában részvény és kötvény oldalon is egy abszolút pozitív év volt befektetések szempontjából. Mi azért óvatosak voltunk abból a szempontból, hogy egyfajta vegyes portfóliót építettünk az ügyfeleknek ebben az évben, ami jellemzően azért kötvény túlsúlyos volt, hiszen azért ez egy extrém helyzet volt idén, hogy ilyen infláció mellett, ilyen finanszírozási szükséglet mellett magas szinten voltak a kötvényhozamok, és hogy nyilván ezt mi is kihasználtuk, úgyhogy döntően a portfólióknak azért a 60-70% az kötvénytípusú volt, és akkor emellett pedig az egyéb eszközök, döntően részvények, magyar és külföldi részvények képezték a portfóliókat. Nagyon jó lehetőség volt az is például, hogy devizás kötvényeket megvettünk, ami alapvetően azért egy jellemzően mondjuk banki kötvény, banki devizás kötvények hasonló külföldi állampapírokhoz képest azért, vagy a magyar eurós állampapírokhoz képest 300-400 bázisponttal magasabb hozammal kerültek kibocsátásra, és ezeket az eurós kötvényeket lefedeztük, ami még egy plusz hozamot jelentett az ügyfeleknek, és így azért alapvetően bőven 15% fölötti hozamokat lehetett ezekkel a kötvényekkel elérni. De ugye egy ilyen portfólióépítésnél a rövid távú, egy-két éves szemlélet mellett azért a hosszú távú szemléletet is fontos képviselni, és ebből adódóan azért azt várva, és most már azért látszik, hogy igazolódik is a piacokon, hogy az infláció azért hónapról hónapra jelentősen csökken a hazai és a a külföldi inflációra is igaz ez. Ez nyilván a hosszú kötvények, amikor jellemzően akár egy 10 éves kötvény közel 10%-os hozamon volt, akkor nyilván ezekből is szépen lehetett portfóliót építeni, arra számítva, hogy a hozamok esésével ezen a kupon mellett ugye egy árfolyamnyereséget is el lehet érni.
És egyébként az ügyfelek, ez egy érdekes kérdés, hogy mit néznek? Tehát az éves inflációt nézik, az átlagos inflációt nézik, vagy azt az inflációt nézik, ami 24-ben lehetséges. Tehát, hogyha most beteszem a pénzemet, akkor mondjuk egy év múlva, hogyha kiveszem, akkor mondjuk lehet, hogy már csak 6% lesz az infláció, tehát, hogy ahhoz képest mondjuk a 10% az 4%-os reálhozam. Ha viszont a mostani az nézem, akkor viszont éppen azt mondom, hogy nullánál vagyok. Tehát ők mit néznek, vagy ennyire tudatosan nézik-e ezt az egészet?
Hát nyilván a számokkal úgy, amiket közölnek a statisztikák, azokkal tisztában vannak, de hogy lehet, hogy inkább az ő saját pénztárcájukat nézik, hogy ahhoz képest, hogy bemennek egy, hát mindenki ugyanúgy gondolkozik, bemegy egy boltba, vásárol, akkor ott mit tapasztal ahhoz képest, amit előzőleg megtapasztalt. Tehát kicsit ez az inflációs kérdés szerintem a kézzelfoghatóbb kérdés az emberek számára, mint egy gazdasági fogalom.
Jó, csak azért kérdeztem, mert hogy a ti veletek szembeni elvárás is ahhoz igazodik, hogy ő éppen milyen inflációs szám van a fejében mondjuk az ügyfélnek.
Igen, az nyilván ez egy állandó elvárás, hogy egy reálhozamot biztosítson a befektető. Szerintem azért ez a mai környezetben szerintem ez lehetséges, főleg azért is lehetséges, mert ugye azért vannak olyan kifejezetten lakosságra specializált kötvények, amelyek kicsit furcsa módon is, de ugye már egy elért inflációt adnak a jövőre nézve a lakosságnak, ami egyfajta biztonságos fogadása arra, hogy reálhozamot biztosítsanak az ügyfeleknek a következő egy-két évre vonatkozóan.
Igen, hát ugye ez az infláció követő kötvény, államkötvény, ez azt is jelenti, hogy jövő ilyenkor lehet, hogy ilyen 12,5%-os reálhozama lesz valakinek, ami azért elég szép. De még mielőtt a piaci folyamatokra átmegyünk, még egy kérdésem lenne a Wealth Office-szal kapcsolatban, ez a bizonyos Evo Concierge szolgáltatást a beszélgetésünk elején említetted, hogy ez pontosan mit is takar? Az érdekelne.
Igen, tehát hogy alapvetően ugye a befektetéseken kívül az Equilor kompetenciáit nézzük, akkor például M&A tevékenységben, vagy például kötvénykibocsátásban, vállalatértékelésben is profik vagyunk, de ugyanakkor például a műtárgypiacon is van erre specializálódott cégünk, ebben is tudunk segíteni, de hogy kicsit így távolabbról is nézzük a dolgot, a konciliás szolgáltatás gyakorlatilag a mindennapi életben segíti az ügyfeleinket, befektetőinket, kezdve attól, hogy ha egy Taylor Swift koncertre szeretne valaki jegyet szerezni, ami manapság már nem nagyon elérhető, akkor ebben segítünk neki.
Vagy Azaria mondjuk.
Vagy Azaria, igen. De hogyha szeretne egy utazást megszervezni magának a világ másik pontjára, vagy például egy private jetet szeretne bérelni extrémen, akkor ebben is segítünk neki. Tehát ez egy telefon az ő részéről, és ott van több kifejezetten erre a célra felvett konciás tanácsadónk, aki profi múltra rendelkezik ezen a területen, és rendelkezésre áll gyakorlatilag minden nap az ő számukra.
És akkor ezzel akkor érnek is ezekkel a lehetőségekkel.
Igen, ezek életből vett példák, amiket én elmondtam.
Mert akartam mondani, hogy mi volt a legérdekesebb kérdés, vagy lehet azt mondani, hogy mondjuk a legfurcsább kérdés mi volt hozzátok?
Hát ez szerintem még így a jövő fogja tartogatni, hogy mi volt, de maga, akik ezt a szolgáltatást végzik, ők azért elég sok ilyen privát szférába tartozó kérésre tudtak reagálni. Azt látjuk, hogy ennek a szolgáltatásnak bevezetése egy hónapról hónapra egyre több ügyfelet vonz.
De azért gondolom, azért az alapvető kérések azért nem azok, hogy mondjuk ki tudjak menni a Magyarország-Montenegro foci meccsre, hanem inkább az, hogy valóban a befektetések hogyan alakuljanak. És az érdekes, hogy már ugye az ügyfelekről szó volt, hogy ők hogyan reagáltak az inflációra, a kamatok alakulására és a PEMÁP-nak az átalakulására, ami ugye az idei év fejleménye.
Ugye, hogyha így megnézzük a világot most, hogy milyen irányban halad gazdasági értelemben, akkor azt lehet látni, hogy nagyjából a jegybanki szigorítási szakaszok, azok így kezdenek véget érni, vagy már véget értek így mind az amerikai piacon, mind az európai piacon, és nyilván a magyar piacon meg már végképp. Ugyanakkor az is látszik, hogy egy elég gyenge gazdasági környezet van így az eurózónában, tehát a gazdasági növekedés az valahol így plusz vagy 0% környékén van. Ugye jellemzően most a magyar gazdaság vagy GDP-sről nulla negatív, kicsit negatív.
Plusz nulla, ahogy szoktuk
plusz nulla,
mondani.
Igen, van. Viszont ugye ez azért magával hozza azt az igényt is, hogy jövőre itt azért, hogy a gazdaságok elkezdjenek újra növekedni, és a kamatszintek, ami ugyanakkor ugye összefüggésben van a forrásköltségekkel, ugye ezek tudjanak csökkenni, és az olcsóbb forrásokon keresztül újrainduljanak a gazdaságok. Ezért mindenhol el kell kezdeni a lehetőségekhez képest, az inflációhoz megengedi, akkor csökkenteni a kamatokat. Azt látjuk egyébként, hogy az előremutató inflációk, vagy inkább azt mondom, hogy az utolsó 4-5 hónapnak az inflációja, hogyha ezeket évesítjük, akár a hazai piacon, akár külföldön, azok alapvetően már alacsonyak. Tehát ezek a 2-3-4%, hogyha egy utolsó 5 hónap inflációját évesítjük. Tehát jó ez az inflációs pálya egyelőre, de nyilván ennek az egyik oka az, hogy gyenge a gazdasági környezet, gyenge a vásárlóerő, és ennek következtében ez támogatja az inflációnak a csökkenését. Ezért mi azt gondoljuk, hogy azok az extrémen jó lehetőségek, amik ebben az évben voltak a tőkepiacokon, azok nehezebbé válnak a következő évben, és ez azzal is fog azért járni, hogy a kötvényportfóliók súlyának a csökkentését el kell kezdeni, és újra a kicsit kockázatosabb eszközök felé kell fordulnunk. Mondjuk, hogyha ezt a trendet nézzük, akkor itt viszont azt is gondoljuk, hogy mondjuk a növekedési vagy az értékalapú részvényeket, hogyha külön választjuk, akkor a növekedési részvényeknek ugye jellemzően a magas kamat környezet az nem használ, hiszen a finanszírozási igényei sokkal magasabbak, mint egy jól bejáratott, működő vállalati, ezért 2024-ben inkább az értékalapú részvények felé gondoljuk a portfóliókat kiterjeszteni, akár mondjuk az osztalékfizető részvények azok újra érdekesebbek lehetnek, itt a telekom szektor az, ami újra fókuszba kerülhet, nem csak a hazai, de a nemzetközi telekom szektor, úgy azt látjuk, hogy azért a 4,5-5% körüli osztalékhozama van ennek a szektornak, vagy aki kicsit az extremitások irányában, vagy a magasabb kockázatok irányában szeretnének elmozdulni, ott ahogy csökkennek a kamatok, ott az ingatlan fejlesztő, ingatlan birtokló részvények újra fókuszba kerülhetnek, csak azért, mert ugye ők voltak az egyik legnagyobb vesztesei az előző évek magas inflációjának. Több oldalról ugye sújtotta ezt a szektort ez a gazdasági környezet, de de az is látszik, hogy mondjuk, hogyha a NAV-jukat, tehát hogy mennyit ér az ingatlan portfólió, amit ők birtokolnak, összehasonlítjuk mondjuk ezeknek a részvényeknek az árával, akkor 30-40-50%-os diszkontot is látunk ebbe. És ez ugye történelmileg ez túl magas, tehát azt gondoljuk, hogy itt, hogyha egy nem lesznek, tehát hogyha ez a kamatpálya folytatódik, inflációs pálya folytatódik, akkor ott azért ezekben lehet egy felértékelési potenciál, de ez nem, nyilván nem a gerince egy portfóliónak, de pont az 5-10%, ami egy új lehetőséget, egy magasabb hozam elérésére ad lehetőséget az ügyfeleknek.
Igen, ez a bizonyos diverzifikáció, amikor ugye nem szabad ugyanabba a kosárba tenni az összes tojást, hogy szoktuk mondani. És az aranyhoz és a kriptóhoz mit szólsz? Az még ennél is kisebb súlya, vagy egyáltalán ne szerepeltessék?
Hát a kriptóban nem tudok tanácsot adni, mert soha nem volt ilyen típusú befektetésem, mert nem tudom elemezni, nem tudom mihez mérni. Az aranyról nekem az a véleményem, hogy nekem kicsit unalmas befektetésnek tűnik, és azt az alapelvet, mi szerint egy igazi reálgazdasági befektetés és egy védekező, az azért az előző 30 éves tőkepiaci tapasztalataim alapján ez nem mindig volt így, tehát mi elég alacsony szinten tartjuk az ilyen típusú befektetéseket a portfóliókban.
Na most ugye említetted, hogy esetleg a kockázatosabb befektetések felé terelődhet az ügyfeleknek a figyelme, de ugyanakkor a helyzet is kockázatos most jelen pillanatban a világban. Ugye két háború van most már sajnos október 7-től, tehát nem elég, hogy itt volt az oroszok, ukrán, most az izrael is. Ez mennyiben érződhet itt a következő évnek a portfólió választásában, mennyire lehetnek defenzívebbek a befektetők, a megtakarítók, hogyan látjátok ti?
Hát mi azt látjuk, hogy alapvetően ugye a tőkepiacok azok úgy mozognak, hogy amikor mindig a jövőt próbálják árazni, amikor van egy hatalmas bizonytalanság és egy új esemény kerül be a gazdasági térbe, akkor ott egy nagy árfolyam elmozdulás szokott lenni, egy ideges piac. Most nyilván az ukrán háború az most egy kívülről nézve egy stabil szakaszban van. Nem látszik a vége, de ugyanakkor eszkalálódás sem látszódik. Tehát hogyha ezt csak így gazdasági értelemben nézzük, akkor ebben ez nagyjából elfogadott a tőkepiacokon. Az izraeli helyzet, ott ugye azért egy folyamatos figyelést igényel, inkább abból a szempontból, hogy ez kiterjed, eszkalálódik-e, vagy egy viszonylag jól azonosítható gócként lesz a kockázata a tőkepiacokon a következő időszakban. De hogyha egyébként értékeltségeket nézünk, azért az nagyon jól látszik, hogy a közép-európai régiónak, hogyha a részvénypiacokat nézzük, az értékeltsége, az mondjuk Nyugat-Európához vagy Amerikához képest, az nagyon jelentős diszkonton van. Tehát ugye mindig diszkonton volt, mert ugye a fejlődő piacoknak, vagy ennek a régiónak a tőkepiacokról mindig egy kockázati prémiumot várnak el a befektetők, de hogyha még egy PI-ket nézzük, akkor még egy amerikai piac az ilyen 20-as PI környéken mozog, ami az átlaga az előző 10-20 évnek, nem drága, nem olcsó, ott van. Nálunk mondjuk egy közép-európai régió az ilyen 4-5-ös PI-n van, egyébként a hazai tőzsdeindex is nagyjából valahol itt lehet, ami azért a mondjuk 7-es, 8-as, vagy akár 10-es PI-hez képest, az rendkívül erős diszkont. Tehát ebből azért látszik, hogy a befektetők hogy gondolkoznak még a régióról, hogy ilyen rendkívül óvatosak az itteni befektetéseket illetően. Ennek azért, hogyha megint így a múltat nézzük, mindig azt szokott lenni hosszú távon a következménye, hogy akik itt vannak közel, és ismerik a piacokat, és bíznak bennük, ott mindig egy jelentősebb hozamelőnyt tudnak elérni mondjuk a külföldi befektetőkkel szemben, akik csak egy nagy régiós szinten gondolkoznak, vagy egy nagy kalapban egy kicsi rész az a mi régiónk. Úgyhogy így ebből a szempontból azt gondoljuk, hogy mondjuk egy 2-3-4-5 éves portfólióépítésnél ez a CETOP régió, ez kifejezetten jó választás lehet mondjuk az amerikaival szemben.
Ugye amikor beszélgetünk, most éppen november utolsó napján beszélgetünk, ez ami azt jelenti, hogy holnap kezdjük ugye az év utolsó hónapja, hosszú éveken keresztül mindig fölmerül az, hogy ilyenkor átrendezi az ember a portfólióját az adóoptimalizálási céllal. Ez még most is ugyanolyan, mint mondjuk volt 10-20 éve, tehát most is tetten érhető ez?
Hát ugye egyrésztről nyilván valamihez mérni kell azt, hogy mikor értékelünk, mikor zárunk. Ez praktikusan, ahogy egy cégnél egy üzleti évvége, egy befektetőnél szintén ugye az évvége környéken van. Ilyenkor megnézzük, hogy mit értünk el, ilyenkor vannak az elszámolások is, és ilyenkor óhatatlanul ugye áttekintjük azt, hogy milyen lehetőségeket tartogathat a következő év. Ugyanakkor meg, hogyha csak a mi munkánkat nézzük, azért nem évvégén alakul át a világ. Tehát hogy nyilván ez egy folyamat, lehet, hogy lehetőségek februárban adódnak, vagy az év másik felébe, válságidőszakok máskor adódnak. Uh-huh. Tehát egy kicsit szerintem azért túl van ez dimenzionálva, ez az évvége effektus. Nyilván alakítunk a portfóliókon ilyenkor, de inkább a lehetőségeket keresjük, és a pénzügyi racionalitások mentén alakítjuk át a portfóliókat.
Hát remélem, hogy a következő év azért könnyebb lesz, a 2024-es, mint volt az idei, úgyhogy én köszönöm szépen a beszélgetést, azt, hogy eljöttél és elmondtad a gondolataidat. A nézőket, a hallgatókat, olvasókat pedig arra bíztatom, hogy ha tetszett a beszélgetés, reményeim szerint ez így lesz, akkor mindenféleképpen iratkozzanak fel a Klasszis Média Lapcsoportnak a YouTube csatornájára, ahol Klasszis néven fogják megtalálni, ahol valószínűleg még a jövőben találkozni fognak Pillár Zsolttal és az Equilor alapkezelő ZRT elnök vezérigazgatójával. Úgyhogy köszönöm még egyszer.
Én is köszönöm szépen.
Ön a Klasszis Podcast Pénz című műsorát hallotta.